Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délután kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először a Képzőművészeti Egyetem nyílt napjára invitál Orosz Csaba, ezt követően pedig Kis Márton mesél a Kolibri új ifjúsági előadásáról, a Kék órákról. Maklári Kálmán galéria tulajdonos Rejgől Judit világába kalauzol, Hirman Blanka pedig egy ottalvós bulira hívja a gyerekeket a Bábszínházba, de itt lesz Gró Gáspár is, akivel Íj és Gyuráról beszélgetünk. Én Kalmár András vagyok, ez itt a Kapcsolódjunk, azonnal kezdünk.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, december 6-án nyílt nap lesz a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, és itt van a vonalban dr. Orosz Csaba oktatási rektor helyettes. Szia Csaba!
Szerbusz, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Hát mit hoz a Mikulás az Epres kertbe, kérdezhetném, magyarán mi lesz ezen a nyílt napon. Nyilván itt elmondjátok a kvázi hivatalos információkat, amit minden egyéb felsőoktatási intézményben is elmondanak az érdeklődőknek, a leendő hallgatóknak, de aztán körbe is viszitek őket, és hát az általam emlegetett legendás Epres kert, ugye, ahol az alkotó műhelyek vannak, az is kitárja a kapuit, és be lehet lesni a kulisszák mögé, hogyha én ezt jól gondolom.
Igen, igen, így van. Tulajdonképpen a fő programunk a szokásos prezentációk mellett, amelyet a tanszékek bemutatják az általános tudnivalókat, rektor úr köszönti a jelenlévőket, a tanulmányi osztály vezetője elmondja a pontos dátumokat, amire majd figyelni kell. A legfontosabb rész mindig ilyenkor az, hogy tulajdonképpen egy nyitott műteremként bemutassuk az egyetemen folyó munkát, és itt a műtermekben az alkotó diákok, az alkotó hallgatók már alumnikkal karöltve várják a kérdéseket, várják azt, hogy ott a helyszínen, ahol készülnek a művek, ott kintben mi merül föl a különböző szakokkal kapcsolatban.
Uh-huh. Ennek van egy olyan része, gondolom, ami pont ugyanúgy néz ki, mint tudom én, 500 évvel ezelőtt, tehát hogy ülnek fiatalok és rajzolnak egy élő modellt, vagy nem élő modellt, tehát hogy biztos van ilyen része is, meg talán a szobrászok is valami hasonló dolgot csinálnak, ami nem annyira ilyen modern, vagy mai, de biztos, hogy vannak olyan dolgok, itt a vizuális, meg videó, meg látványtervezés, meg egyebekre gondolok, amik viszont hát egészen ilyen high-tech dolgok, vagy legalábbis én úgy képzelem.
Igen, azt gondolom, hogy az egyetemünk, ami ugye 150 éves múltra tekint vissza is a hagyományt, ahogy te is említetted, a képzőművészeti hagyományt ápolja, azért egy új technológiákat, új technikákat is megcéloz. Ez az új képzési rendszerünkben is meg fog jelenni, vagy meg is jelent már. Egyrészt ugye nemrég indult a vizuális művészet alapszak és a képzőművészet mesterszakunk, illetve most egy új irány látszik kibontakozni a látványtervezésen belül, például a mozgókép specializáció, amely tulajdonképpen a filmiparhoz kapcsolódik, és van egy másik ilyen törekvésünk a filmiparhoz kapcsolódóan, ez pedig az alkalmazott szobrászat, tehát hogy az előbb említett klasszikus műfaj is a megújulásra törekszik. Mindezek mellett természetesen bemutatjuk azokat a területeket, ahol a 3D-s technikákat alkalmazzuk. Erre azért már ugye a vizuális művészeten belül is, ezen a szakon belül is történnek kísérletek. Az intermédiások pedig a saját területeiket mutatják meg. Tehát azt gondolom, hogy egy elég változatos palettát tudunk felmutatni, amiben jelen van a klasszikus, a hagyomány, a közel 100 éves hagyománya az egyetemnek, és hát jelen van az abszolút up-to-date technológia is.
Igen, említetted az alkalmazott szobrászatot, és elgondolkodtam, hogy tulajdonképpen nyilván értjük, hogy mi ez, tehát amikor egy filmben, vagy egy színházban, vagy akár épületekről, építészetről is beszélhetünk, rendelnek egy, mit tudom én, szfinxet, mondjuk egy harmadik szfinxet az operaház elé, akkor azt ugye nagyon jól meg tudják csinálni, de hogy nem veszi-e át a 3D nyomtatás teljesen ezt a területet. Nyilván valószínűleg nagyon-nagyon sok kérdőjel van itt a mesterséges intelligencia kapcsán is, úgy általában a jövőben, meg úgy általában a felsőoktatásban, de nyilván, hogy a Képzőművészeti Egyetemnek is valamiféle válaszokat kell adni erre.
Biztos, hogy mi is gondolkodunk ezen, és foglalkozunk ezzel, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan lehet integrálni a képzésbe. Itt még azért nem tartunk, ennek én azt gondolom, még nagy, elég erőteljes, utopisztikus még ez a része. Viszont visszatér a alkalmazott szobrászat, itt nem pusztán arról van csak szó, hogy amit már a hallgatóink végzettség nélkül is, már úgy értem, hogy szobrász végzettséggel, de nem speciális végzettséggel, tehát nem speciális filmes végzettséggel, már most is végeznek a filmgyári cégeknél, azt szeretnénk egy olyan mederbe terelni, ahol hát szakmailag erőteljesen meg legyen alapozva. Éppen, hogy nemrég voltak nálunk ilyen cégek képviselői, és ők meséltek arról, hogy egy-egy filmes csatornának, nem mondok így neveket, de egyes filmes csatornáknak van, hogy egy-egy sorozathoz elég komoly kellékeket kell készíteni. Tehát itt meséltek arról, hogy több tucat holttestet kell elkészíteni szilikonból, és hát ott ez nagyon komoly, egyrészt az a szakmai tudás megvan, ami az anatómiai tudás a hallgatóinkban, ezt nagyon komolyan is veszik, és hát ez új anyagokat kell megismerniük, például itt említettem a szilikonnak a különböző változatait és válfajait, amit a világszerte a maszkmesterek és a különböző ilyen kellékesek használnak. Na most ezt így szakmaként végigvinni, ez is egy nagyon, nagyon lényeges dolog. Itt van még egy másik specializációnk a szobrászaton, hogy indul, ez pedig a köztéri szobrászat, amiben megint csak egy csomó minden beletartozik, itt a játszóterek tervezési és kivitelezésén keresztül, a valóban a köztéri szobor megrendelésekig, illetve minden olyan plastikai alkotásig, amely közösségi térben vagy városi térben funkcionálhat. Tehát így egy picit próbáljuk, vagy próbálja a tanszék is a klasszikus vonalat árnyalni, és minél több skillt adni a hallgatók kezébe.
Csaba, kiknek ajánljátok a december 6-ai nyílt napot? Itt arra gondolok, hogy nyilván azok, akik érdeklődnek komolyan az egyetem iránt, és már érettségizettek, vagy idén érettségiznek, számukra egyértelmű, de hogy vajon menjenek-e fiatalabbak is, menjenek-e olyanok is, akik még messzire vannak a felvételitől, de valahogy érdekli őket, meg mondjuk ügyesek, és akik pedig komolyan gondolják a felvételit, azoknak milyen fajta előképzettség szükséges? Mennyire kell ehhez az, hogy valaki már évek óta gyakoroljon valamit a képzőművészetben, vagy lehet számítani ismeretlen tehetségekre is, hogy így fogalmazzak?
Hát egyrészt, hogy a kérdésed elejével, első részével válaszoljak, ugye alapvetően én azt gondolom, hogy aki már eldöntötte, hogy az idei felvételi be fogja adni, az már évek óta készül. Igen. Aki pedig érdeklődő, én tudom ajánlani, hogy egészen 9-től, 10-től kezdve is érdemes hozzácsapódni a csapathoz, aki a középiskolák részéről jön és meglátogatja az egyetemünket. Egyébként elmondanám, hogy tavaly majdnem 1000 diák volt ugyanúgy a december 6-ai nyílt napon, tehát ez nagyon komoly erőpróba volt az egyetemnek szervezés szempontjából. Az Andrássy úton kihúzott a sor, ugye mi bejutott mindenki az egyetem területére, és ugye az előadásokat kivetítőkön hallgatva, és minden helyre elmenve és körülnézve információkat szerezzen. Hát ugye ez azoknak egy előzetes információ, hogy mire lehet készülni abban, akkor, hogyha az ember egy művészeti egyetemre megy. Ugye hát kell egy rajzi előképzettség, ez minden szakunkon igaz, sőt azért vannak olyan szakjaink, ahol azért sokkal nehezebb bejutni, ilyen a restaurátor szak is, tehát ahol kevés embert veszünk fel, hiszen ez egy rendkívül speciális, anyag- és munkaigényes, és nagy tudásigényes szak, vagy szakok, amik ott indulnak, de azt gondolom, hogy minden szakunkon alapvetően kell egy művészeti irányultság, kell egy jó rajzi felkészülés, amit egyébként a művészeti szakközépiskolák, a gimnáziumok szakkörei, a különböző rajziskolák azért nagyon jól aládolgoznak a művészeti egyetemnek, és nem csak nekünk, hanem a többi művészeti egyetemnek is. Ez egy jó lehetőség már 9-es korban is megnézni, hogy valóban, akkor lehet, hogy tényleg jövőre fogok járni a rajzszakkörre, vagy fogok járni az egyetem felvételi előkészítőjére, mert érdekel engem ez a pálya, érdekel ennek az egésznek a milliója, a hangulata. Ugye említetted az epreskertet, az
Igen.
epreskertnek van egy olyan aurája, mint ahogy megállt az idő, és még tényleg azt érezzük, hogy valóban az egyetem alapításának az időszakában vagyunk, ahol nagy művész elődök készítették a monumentális műveiket, és tehát, hogy ezek olyan hangulata van, ami azt gondolom, hogy mindenképpen hatással van mindenkire.
Na hát akkor kívánjuk minden kedves érdeklődőnek, hogy kerüljön az epreskert hatása alá, meg kerüljön a kortárs képzőművészek, leendő képzőművészek hatása alá, meg hát nyilván lehet itt találkozni azért professzorokkal, tanárokkal is. Tehát akkor december 6-án 9 órakor kezdődik a program az Andrássy út 69-71 alatt a Magyar Képzőművészeti Egyetem épületében, és aztán itt mindenfajta információt megkapnak az érdeklődők. Csaba, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Veled is személyesen lehet ott találkozni, ugye?
Abszolút, így van. Én is ott leszek, így van.
Kérdése, oktatási rektor helyettes urat megtalálja ott.
Igen. Igen, így van.
Dr. Orosz Csabának nagyon szépen köszönöm, és akkor nagyon sok sikert kívánok nektek ez a különleges Mikulás naphoz.
Köszönjük szépen, és várunk minden érdeklődőt szeretettel.
Köszönöm szépen én is, szervusz.
Szervusz.
Kedves hallgatóink, december 9-én mutatja be a Kolibri Színház a Kék órák című darabot, és itt van a vonalban Kis Márton rendező. Szia, Marci!
Szia!
Ha én jól sejtem, akkor ez a mű, ez még nem jelent meg nyomtatásban, illetve nem adták ki Magyarországon pontosabban, és valahogy te Igen. találtál rá, és fordítottátok le, valamiért te Igen. megszeretted ezt a történetet. Miért?
Igen, ez a Éva Rottmann nevű német-svájcban élő szerzőnek a színdarabja. Ezt 2011 környékén mutatták be Zürichben, de gyakorlatilag több városban is rengeteg bemutatója volt már. Ez egy ifjúsági előadás 13-14 éves korosztály számára íródott, és hát én azért szerettem meg ezt nagyon, mert ez egy nagyon-nagyon derűs történet az első szerelemről, az első csókról, amikor így teljesen kifordul magából a világ. Ugye arról az időszakról, amikor az ember életében annyira tombolnak a hormonok, hogy azt se tudjuk, hogy mit akarunk, de azt óriásian és nagyon tele szenvedéllyel, szorongással, kicsattanó akarattal, nagy képűséggel lepezett bizonytalansággal, hogy amikor vágyunk a másikra, de azt igazából nem tudjuk és nem értjük, hogy miért, és szeretnénk ezt megérteni, de hát ugye a szerelemről csak ugye történeteket tudunk mesélni, de az, hogy ez pontosan micsoda, hogy működik, hát az ugye az egy titok. És mindez ugye tizenéveseknek van, tehát nagyon, ez egy nagyon humoros és szórakoztató történet a párkapcsolatoknak az elején, amikor még ezeket próbálgatjuk, de ezeknek a pici hétköznapi részleteibe is belemenően, ugye, hogy mennyire fontos az, hogy akkor hogy van az első csók, és akkor itt a darabban nagyon mélyen emberien ábrázolja ezt a szerzőnő, hogy akkor az első csók az akkor hogy van, akkor ennek az ügyetlenkedései, az, hogy akkor most merre fordul a fejem, és akkor ott hogy van, akkor, és akkor ez így szépen így épül fel a történetbe, hogy nem csak az első csók, akkor mi van az első testi dolgokkal, a szexel. És mindezt azért szerettem meg, mert komolyan veszi az összes témát, amit felkerül a hogy a szerelem, szenvedély, szex, első párkapcsolat, iskolában történő, ugye megfelelési kényszer. Hát nem akarok itt lehetni sok mindent a történetbe, ugye a maga a történet arról szólt, tehát egy fiúnak meg egy lánynak a szerelmi, a 14 éves Fülöp és a 14 éves Júliuk ugye összejönnek, és nagyon szerelmesek egymásba, de a srácot meg akar felelni ott ugye a srácok között a bandába, a Júli szintén a barátnők között, és hát történik egy árulás, ami gyakorlatilag így végig söpör az iskolán, és ez egy nagyon kínos helyzetbe hozza a kislányt, aki amúgy nagyon szerelmes a fiúba. Ez a történetnek egy nagyon fontos fordulópontja, de nem akar ebben nagyon részesen belemenni, mert akkor ugye elárul.
Ne spoilerezzünk, igen, Isten igen. őriz.
Inkább itt ugye mondom, ez a lényeg is, ami érdekes, hogy annyira milyen emberien is és derűsen és szórakoztatóan megírva, végtelenül humorosan, ahogy próbálkoznak egymással a két főszereplő, hogy hogyan vannak ők együtt, és hogyan tudják megőrizni a szerelmüket, és az hogyan romlik el a különböző hatások miatt. Nem beszélve a szülőkről, mert hát ugye a Fülöp apukája egy kapuzárási pánikos apuka, aki még mindig azt hiszi magára 45 felett is, hogy ő 16 éves, és jöhet ő olyan fiatal még, és ugyanúgy akar bulizni és menni a srácával, és ebből is mindenféle bonyodalmak vannak. Nem beszélve, van még egy különleges szereplőnk, egy trafikos nő, egy ilyen nappalinak az eladója, aki szintén egy titokzatos nő, akiről majd dolgok kiderülnek a darabban, hogy milyen viszonyuk van az apukával, a srácnak az apjával.
Uh-huh. Ugye 12-14 éveseknek...
13. 13.
Aha,
13-15, igen. Ez nagyon érdekes, mert hogy mi azt beszéltük itt bent a színházban, hogy ez 13-15 a korosztály, ugye ez az, amikor tényleg ezek a dolgok elkezdődnek, de még nem történt meg semmi, még csak ilyen ügyetlen kísérletezgetések és kíváncsiság és vágyak hajtják a fiatalokat egymás felé, de még igazából ugye abban gyötrődnek és tipródnak a szereplőink, hogy ők annyira akarják a másikat, az életük nagyszerelmét, a herceget, fehér lovon, a 9/B-ből, ugye, hogy már semmi sem számít, és annyira boldog akarnak lenni, hogy azt nem tudják, hogy kell csinálni. Tehát, hogy ennek a tényleg a részletei, hogy kell csókolózni, akkor mi történik akkor, amikor megfogom a kezem, és akkor nagyon fontos az, hogy akkor miről kell beszélgetni, mert tényleg így nézem a másiknak a szemét, és igazából szóhoz sem tudok jutni, de közben meg nem akarom magam teljesen kiadni, hogy őrültem, beléd vagyok zúgva, és közben akkor azon agyalok egész éjszaka, hogy mit mondott nekem, akkor az rám hogyan hatott, és hogy én erre mit mondtam, és úristen, hát milyen hülyeségeket mondtam, és nem kellett volna, de közben meg mégis azt mondtam. Ja, és ugye hát kék órák, ugye ezt nem beszéltünk a darabnak a címéről, hogy ez miért lett kék órák, mert ugye a nagyon fontos motivum a történetben, hogy ez egy fotós szempontból ez egy napszak, amikor a nap még nem nyugodott le, tehát nem ment le teljesen a horizont alá, akkor gyakorlatilag minden szín sokkal élesebb és egyben félelmetesebb, és így az égbolt is, amikor tiszta az ég, akkor a kék ég az vakítóan kék. Uh-huh. És ebben a napszakban, így naplementekor találkoznak először a parkban a főhőseink, a 14 éves Fülöp és Juli, és mindig ugye ekkor találkoznak, és hát ki tudja, hogy ez a kék órák, ez a napszak, ez hogyan befolyásolja a történetben a hőseinket.
Igen, a demerunga, hogy a filmesek szokták ezt mondani.
Pontosan, igen.
Régebben. Igen, Marci, téged valahogy mindig megtaláltak ezek a jellegű darabok, vagy az utóbbi időben, a méhek istene, vagy a minden dolgok. Ez tudatos választás a részedről, vagy egyszerűen így alakult, hogy neked te már ilyen ifjúsági darabokat rendezel a Kolibriben?
Hát ez a véletlen műve. Amúgy meg nincsenek véletlenek. Hát mindig azt csinálom, ami egyetlen lehetőség van rá, mert hát nyilván ugye ezt amúgy én hoztam, tehát hogy minden egyes témát azt én hozok be a színházba. Én nem gondolnám magam csak ifjúsági színházi embernek, hát elég sok mindent csinálok még mást is, de hogy az utóbbi időben itt ugye elkezdtem a Kolibri Színházban, gyakorlatilag az elmúlt pár évben egy ilyen olyan sorozatot csinálni, ahol mindig ugyanazokkal színészekkel dolgozunk, tehát hogy itt például ebben a darabban is a Krizsnik Petra, Ruszina Szabolcs, akivel olyan korábban is dolgoztam.
Akartam is kérni, hogy az alkotótársakról mondja azért
igen,
pár
igen,
szót.
Igen. Ez most egy másik felállás, ami ez egy új, félig új felállás, négy szereplős a darab, és Csernák Norbert és Nyirkó Krisztina játsza a gyerekeket, és Grizsnik Petra a vendégként, illetve Ruszina Szabolcs játsza a felnőtteket, így van a felosztás. De hogy visszatérve a kérdésedre, hogy ez egy másik fajta téma, amit én így, mert hogy ebben a darabban igazából senki nem zuhan le sehonnan, senki nem lesz öngyilkos, senki nem fogja fölvágni az erejét. Ez egy végtelenül derűs és szórakoztató, igazából ez egy tini vígjáték, egy tini romantikus komédia a mai korunkból, És én ugyanazok a kreatív csapattal dolgozom, tehát a dramaturg Horváth Péter, a látványtervező Polgár Péter és a zene az Sulyog Benedek, akikkel a korábbi előadásoknak a világát is létrehoztuk így együtt.
Na, hát akkor december 9-én
Igen.
bemutató, és akkor gondolom, hogy majd a téli szünetben ezt gyakrabban játsszátok. És
hát december 12-én játsszuk legközelebb, utána pedig január 23 és 24, igen. De folyamatosan játsszuk az egész évadban.
Na, hát akkor mindenkinek ajánljuk, nem csak a korcsoportnak és a korosztálynak, mert nekem az a tapasztalatom, hogy egyébként felnőttként is nagyon jól lehet ezeken a úgymond ifjúsági darabokon szórakozni. Csak nem csak szórakozni, hanem úgy egy kicsit elgondolkodni, meg jó visszautazni az időben, meg hát hiába, tehát a magunkfajta azért nem csak a fiatalokkal tud egy ilyen darabban azonosulni, hanem azért az idősebbek is mutatnak
hát
egyfajta,
igen,
egyfajta
itt a
tükörképet.
Itt a szülők is nagyon fontos a történetben, de hogy pont ez érdekes, hogy egyszerre tudunk ugye röhögni ebben a dalabban a saját ügyetlenkedéseikön, és igazából arra jöttünk itt most a próba folyamat alatt, hogy hát igen, hogy mennyire nehéz ez, amikor tényleg elindulnak a hormonok és dombolnak az emberben ugye kis kamaszként vagy kamaszként, és akkor hogy nem tudjuk, hogy így miket csinálunk és mik történnek velünk. Ugye ennek a dalnak van egy ilyen felnőtt sztori vonal a vezetése is, ahogy akár ugyanez történik, és ugyanaz a végkicsengés, hogy hát ugyanolyan hibbantak vagyunk felnőttként is, szülőként is, talán még sőt, mint amikor kamaszok vagyunk.
Na igen, és talán ez nem is olyan nagy baj, vagy legalább addig
ez
jó.
Ez nem is olyan baj.
Addig
hát
jó,
addig
amíg
jó,
ez sikerül.
amíg vannak érzelmeink, és tudjuk szeretni egymást, és szerelmesek tudunk lenni. Akár fiatalon, akár bármilyen korosztályban.
Hát Marci, ennél szebb végszó nem kell. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, és itt voltál.
Köszönöm szépen.
Kis Márton rendezővel beszélgettem, Kék órák december 9-től a Kolibri Színházban. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm.
Szervusz.
Köszönöm.